Na Mózes második könyvének a 20. fejezetét szeretném befejezni, ami még ebből a nagyon fontos fejezetből hátra van. Úgy gondolom, hogy ez is hordoz olyan nagyon fontos mondani valót mindannyiunk számára, amelyeket jó átgondolni, jó átbeszélni. Tehát 2. Mózes 20-ból a 18. verstől egészen a fejezet végéig szeretném felolvasni. 2. Mózes 20-18-tól. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és a villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszkedni kezdett, és távolabbra állt. És azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy a mennyből beszéltem veletek. Ne készítsetek azért ezüst isteneket, aranyisteneket se készítsetek magatoknak. Földből csinálj nekem oltárt, és azon áldozd égő áldozatodat, és béke áldozatodat, juhodat és marhádat. Elmegyek hozzád, és megáldalak minden szent helyen, ahol emlékezetessé teszem a nevemet. Ha pedig kőoltárt csinálsz nekem, ne faragott kőből építsd, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted. Lépcsőkön sem menj föl az oltárhoz, hogy ki ne lássék közben a szemérmed. Talán néhány mondattal szeretném az előtte lévő ige szakaszt, a tíz parancsolatnak az igéit egy picit összefoglalni. Sokat beszéltünk róla, de talán újra és újra jó ezt kihangsúlyozni. Ugye ezek a parancsolatok elsősorban igék, amelyek védelemre adattak az ember számára. És ezek nem megkötöző igék, hanem felszabadító igék. És Vég Tamás egyik igehirdetésében volt ez, és ezt szó szerint szeretném idézni, hogy a szabadítás nem azt jelenti, vagy a szabadság nem azt jelenti, hogy én bármit megtehetek. Az igazi szabadság az azt jelenti, hogy van lehetőségem. Van lehetőségem arra, hogy ne a rosszat cselekedjem. Van lehetőségem arra, hogy abból a, hogy mondjam, megkötözött állapotból kilépjek. És nagyon jól tudjuk azt, hogy Isten ezeken az igéken keresztül pontosan ezt a védelmi vonalat akarta fölépíteni, azt a fajta védelmi vonalat, amin belül az a fajta szabadsága meg lehet az Isten, az embernek, hogy nem azt tesz, amit akar, hanem az Isten rendeléseit követve biztonságban, békében és áldások, hogy mondjam, tehát áldásokban lehet része. Tehát ez volt úgymond az Istennel való járásnak a lehetősége, és ugye ezt fejtik itt a tíz parancsolat, és nagyon jól látjuk azt, hogy még ma is, ha egy picikét úgy, aki a büntetőjoggal, a polgári törvénykönyvvel, tehát magyarul ugye a mai jogrenddel foglalkozik, nem lehet megkerülni a tíz parancsolatot. Nem lehet még ma is az életvédelmi szempontjából ezek azok, amelyek alappillérként ott vannak. És azt is nagyon jól látjuk, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem a törvényt eltörölni őt, hanem a, hogy beteljesítse, hogy betöltse a törvényt. És láttuk azt, hogy látjuk és tudjuk azt, hogy ezt úgy tudta ő, hogy ő volt az a tökéletes ember és tökéletes, hogy mondjam, Isten fia, aki mindazt a törvényt, ami a tíz parancsolatból fakad, azt nem csak a cselekedeteiben, hanem a gondolati síkon is be tudta teljesíteni. És ez a csodálatos számunkra is, hogy ő a törvénynek a betöltője, és ő a Krisztus, a törvény ugye az a Krisztus remezérő a mester, és aki bele kapaszkodik Jézus Krisztusba, az először is látja és vallja azt, hogy képtelen magától betölteni a törvényt, képtelen megfelelni Isten azon igazságának, amit itt többek között itt is leírt, De olyan csodálatos az, hogy mivel ő a tökéletes bárány, az ő váltsághalála által van lehetőségünk megszabadulni a bűn átkától, és van lehetőségünk kijönni abból a fajta megkötözöttségből, amikor még ha tudom is, hogy mi a jó, de az emberi természetem következtében nem tudom megcselekedni. Nincs bennem az az erő, akár lehet, hogy egyszer-egyszer, de hosszan nincs bennem meg az a fajta elkötelezedés erő, és olyan csodálatos az, hogy Jézus Krisztusban erre is erőt kapunk. Tehát nem az a szabadság, hogy azt teszem, amit akarok, az az igaz szabadság, hogy nem kell megtennem, amit nem akarok. Ez végül is talán itt a 10 parancsolatnak a summázata, és hogyha a mai ige szakaszra áttérek, akkor itt is nekem az volt az első megközelítési pontom, hogy ebben az ige szakaszban milyen szereplőkkel találkozok. És ugye az Úr kijelentésével, magával, az Úrral, az Úr szavával, az ő megjelenési formájával, akkor Mózessel, aki az Úrnak az igéjét, igazságát, parancsát közvetítette, és magával a néppel találkozunk, ugye ezzel, mint hogy mondjam, tehát hogyha ilyen oldalról próbáljuk egy picikét ezt a mai igét górcső alá venni. És talán ez azért is jó, mert ahogy látjuk, magának a törvényadásnak már a 19. fejezetben van egy előzménye. Látjuk azt, hogy ugye a 3 hónapi vándorlás után ideérkeznek a pusztába, és látjuk azt, hogy az a fajta előkészítés, amikor Isten szól Mózesen keresztül a néphez, hogy itt egy nagyon fontos cselekmény, egy nagyon fontos dolog fog Isten részéről megvalósulni, és az előkészületeket von maga után. Ez Isten részéről úgy valósul meg, hogy itt már a 19. fejezetben azt olvassuk, hogy mégpedig a 19-16-tól, hogy a 3. napon viradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős küldzengés. Ekkor megrémult az egész nép a táborban, Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr, füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A küldzengése egyre erősebben hangzott, Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Tehát látjuk, az Isten oldaláról a megnyilatkozásnak az első, első fokozata, mielőtt kijelentette magát, kijelentette a törvényeket, kijelentette a parancsolatokat, ez a fajta természet feletti megjelenés. Tehát a villámlás, a mennydörgés, a füstölgés, a küldzengés, ami a természet felettit mutatta. Tehát ez nem embertől jött, hanem ez a természet feletti. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy mondhatnánk azt is, hogy Isten itt egy erődemonstrációt csinált. Egy erődemonstrációt csinált. Megmutatta hatalmát. De látjuk azt, hogy ugye hatalmát, szeretetét már több módon megmutatta eddig is a pusztai vándorlás során, hiszen kihozta őket Egyiptomból, vizet fakasztott a pusztában, nagyobb néppel, az amálekitákkal szemben megvédte őket, sőt, nem csak, hogy megvédte őket, hanem győzelmet adott nekik. Tehát nagyon sok olyan módon bemutatta az ő hatalmát és istenségét, ami kellett ahhoz, hogy Izrael népének egy valós kép legyen Istenről, de így még nem mutatta meg magát. Tehát ilyen hatalmasan. És én úgy gondolom, hogy ez azért fontos, mert ha Istenről mindig csak úgy beszélünk, mint aki valamit adni akar, tehát adta a szabadítást, adta az élelmet, adta a vizet, adta a fegyveres, győzelmet, akkor elfelejtjük azt, kihagyjuk Isten képéből a szentséget. Kihagyjuk a szentséget és a hatalmat. És ez azért nem jó, hogyha valaki így gondolkodik róla, mert Istenről nem tud akkor egy tökéletes képet alkotni, és nem veszi észre azt, hogy mennyire a teremtő és a teremtett, mármint maga az ember, az nem egy szinten áll. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ezek a jelek, amelyeket tett, és amit itt a mai ige szakaszban, tehát a 20.18-tól is olvasunk, hogy az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek, villámlásnak, kőzengésnek és a hegy füstölgésének. Az Úr részéről én úgy gondolom, hogy ez nem egy felesleges, hogy mondjam, erődemonstráció volt, hanem egyértelműnek a hatalmának és a szentségének a megnyilvánulása volt. És a következő gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy amikor esetleg ilyen helyzetben vagyunk, hogy van lehetőségünk úgymond valakivel szembe erődemonstrációra, akkor mi hogy csináljuk? Mert olvassuk ezeket a dolgokat, de látjuk és tapasztalhatjuk, és az igéből egyértelműen visszaköszön az, hogy ez nem egy felesleges erődemonstráció, nem egy csak egy úgymond megfélemlítés volt. Ez mögött igazándiból az ő nagyságának és a nagysága mögött lévő szeretetének a megnyilvánulása volt. Tehát az alapkérdésem az volt, és ezt saját magamnak is föltettem, hogyha mi esetleg kerülünk ilyen helyzetbe, amikor erődemonstrációval próbáljuk fölülkerekedni a másikon, akkor ez jó vagy nem jó? És úgy gondolom, hogy ez egyértelmű mindannyiunk számára, hogy ez nem jó. És miért tehetjük ezt? Vagy miért akarjuk mi ezt tenni? Vagy miért teszem én is ezt? Olyankor, amikor szeretet nélkül akarok valakihez fordulni. Amikor egyszerűen csak az erőmvel, akarok fölülkerekedni a tudásommal, a nagyobb látásommal, bölcsességemmel, vagy egyszerűen a másik oldalon, esetleg az indulatommal akarok fölülkerekedni valakit. És itt nem ezt látjuk. Itt nem azt látjuk ebben az erődemonstrációban, hanem azt a fajta világos és egyértelmű, jelet és utalást, hogy az ő szentségét, az ő nagyságát hozza újra népe elé. Ezzel is bizonyítva, hogy úgy mondjam, hogy mindaz, amit ő kijelent, azt ő maga részéről komolyan gondolja. Tehát komolyan gondolja. Azért gondolja komolyan, hogy az ember és a nép meglássa, megértse, hogy mit tegyen és mit ne tegyen, és meglássa az ez mögött lévő féltő szeretetet, a kijelentésben lévő féltő szeretetet. Én úgy gondolom, hogy ugye azt olvassuk itt a mai igében, hogy ugye nép reszketni kezdett, és látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. Az első reakciója a népnek, ez a reszketés és a távolabbraállás, megrettenés, akkor inkább így mondom. De Isten nem erre a szintre akarta az embert, Izrael népét eljuttatni, hanem sokkal inkább arra a szintre szerette volna eljuttatni, hogy ezzel a nagysággal, ezzel a kijelentésnek az erejével, ő azt akarta, még egyszer mondom, kijelenteni, hogy komolyan gondolta, kész komolyan gondolni azt a fajta szövetséget újra és újra, amit Izrael népével akart kötni. És úgy gondolom, hogy ez a mennydörgés, villámlás, kürtzengés és a hegy füstölése nem csak Isten szentségének, nagyságának szólt, hanem talán annak is, hogy ezzel akarta az Úr bizonyítani, hogy mekkora erővel és hatalommal akar a népnek az Istene lenni. Mekkora erővel és hatalommal akarja ő az áldásában részesíteni ezt a népet, akkor, hogy ezeken a parancsolatokon keresztül hozzáragaszkodik. És talán úgy is mondhatnám, hogy ha új szövetségi példát hozunk, látjuk, hogy akkora erővel, akkora hatalommal, és olyan komolyan gondolja az emberrel való kapcsolatát az Úr, hogy az egyszülött fiát adta oda érte. Ahogy itt látjuk, hogy szentségét és nagyságát jelenti ki az embernek, és ezzel úgymond pecsétet rak a szövetségére, ugyanúgy az új szövetségen keresztül látjuk, hogy az egyszülött fiút küldte el azért, hogy az embert megmentse. Abból az elveszett állapotából, amiben a bűn miatt került. Aztán látjuk itt a másik szereplőt, Mózest. Mózes az, aki közvetíti, ugye már a 19. fejezettől is, de később is, és előtte is, az Istennek a rendelkedését, Istennek a parancsolatait. És tudjuk, hogy Mózes ebben az összekötő szerepben Jézus Krisztusnak az előképe. Az a fajta előkép, aki Isten szavát közvetíti, összekötő kapocsként ott van Izrael népe és az Úr között. És nekem az volt még itt, talán nem kapcsolódik ehhez a mai ige szakaszhoz annyira, de lehet, én nem voltam itt a 19. fejezetnek a részletes tanulmányozására, nekem úgy, hogy így elolvastam az előzményeket, nagyon szembetűnt az, hogy a 19. fejezetben is többször van az, hogy Mózes fölment a hegyre, kapott utasítást, lejött. Utána az Úr megint fölhívta, megint le, hogy mondjam, tehát a rendelésekkel leküldte, sőt, ugye kétszer küldi le, hogy így mondjam, a hegyről azzal a fajta rendelkezéssel, hogy a nép az ne jöjjön közel a hegyhez, ne törjön föl a hegyhez. És nekem ugye ebben az volt a nagyon fontos, hogy minthogyha Mózest itt az Úr alázatra nevelné. Alázatra nevelné. Mert még ugye Mózes itt még vitatkozik is, hogy így mondjam, itt a 19. fejezetben, mégpedig bocsánat, ezt nem jelöltem be. Köszönöm szépen. Tehát 23. verstől nem jöhet fel a népes innen hegyre, hiszen te intettél így bennünket. Vonj határt a hegy körül, és tarts szentnek a határt. De az Úr azt mondta, indulj és menj le. Tehát, mintha Mózest alázatra tanítaná itt az Úr ebben a rendelkezések átadásában és a közlésében. És én úgy gondolom, hogy ez olyan szempontból a mai életünkre is igaz, hogy az Isten igéje, az minket is alázatra kell, hogy neveljen. Alázatra kell, hogy indítson. Mégpedig olyan fajta meggondolásból, hogy hányszor van az, hogy mi is újra és újra esetleg neki kezdünk valaminek, és nem sikerül. És rá kell jönnünk, hogy újra Krisztus keresztjétől kell elindulnunk. Akkor lehet csak igazándiból győzelmünk. Akkor lehet igazándiból, hogy mondjam, megoldás, és ez a fajta alázatra nevelés, ez igenis ott van a mi életünkben és nagyon sok helyen. Azt mondja itt a mai ige, mégpedig a 20. fejezet 20. versében, hogy Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Miért akarta próbára tenni a népet? Én úgy gondolom, hogy erre nagyon egyszerű a válasz, hogy megtudja igazándiból, hogy mi van a szívében. Illetve ő tudta, hogy mi van a nép szívében, hiszen nem sokára látjuk azt, hogy amikor Mózes fönnmarad 40 napig, ez a nép, aki azt mondja, hogy megcselekesszük mindazt, amit az Úr mondott nekünk, nem sokára mégiscsak mit csinálnak? Aranybórjút. Aranybórjút öntetnek Áronon keresztül, Áronnal. Tehát, hogy megpróbálja. És erre a próbára igazándiból úgy gondolom, hogy az embernek van szüksége nap, mint nap. Hogy mi van a szívben. Ez a nagyon fontos gondolat, én úgy gondolom, nagyon fontos, hogy mondjam, mondani való ennek a szakasznak, hogy az Isten nagyon sokszor meg akarja igazándiból azokon a helyzeteken, azokon a kijelentéseken keresztül a szívünket vizsgálni, és ezáltal minket is, hogy mi van a szívünkben, mi van igazándiból, mi van mögötte, hogy a kimondott szavunk, ami valóban a miénk is nagyon sokszor olyan, hogy megcselekesszük, Uram, azt, amit Te mondtál nekünk, de mégsem történik meg, hogy mi van a szívünkben. Az Isten komolyan gondolja, az Úr komolyan gondolja a szövetségét. Adja, amit ígért. És úgy gondolom, hogy pontosan az Istennek a megjelenésük jelei, ez a mennydörgés, villámlás, kürzengés és hegy, ez az, amit előbb is mondtam, hogy azt jelenti, hogy ő komolyan gondolja azt a szándékot, hogy szövetséget köt ezzel a néppel. És úgy gondolom, hogy az új szövetségben is ezt látjuk Jézus Krisztus idejében, és az apostolok idejében, és mindazok a csodák, mindazok a jelek, azok azért adattak, hogy megértse az, aki ezeket olvassa, vagy aki ott volt, megértse, hogy az Isten komolyan gondolja az ő szövetségének a megújítását. Komolyan gondolja azt a fajta szövetséget, amit Jézus Krisztusban akar mindannyiunkkal szerezni. Talán még visszatérve erre az isteni kinyilatkoztatásra, megnyilatkozásra, igen, valóban nekünk is hányszor, de hányszor szükségünk van arra, hogy Istenre úgy nézzünk, mint olyan Úrra, aki minden fölött áll. És Jézus Krisztusban olyan királyra, aki a mi életünket is pásztorolja, aki mi életünket is védi, és a mi életünket is magához vonja. És ezt azért mondom, mert talán mindannyian ismerjük ezeket az igéket. A Jakab leveléből, az első fejezetből szeretném felolvasni ezeket az igéket. Tehát a Jakab 1-2-től a 4-ig. Teljes örömmel tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Mi a próba lényege? Hogy a mi hitünk az erősödjön. Az a próba lényege, hogy azok a kísértéseken keresztül a mi hitünk az álhatatos legyen. És úgy gondolom, hogy ez a mai ige szakasz is valahol az ember részéről, Izrael részéről ezt fogalmazza meg, hogy az Isten szavába vetett hit az ő részükről, az legyen álhatatos. Legyen álhatatos, ez a követelmény, nem követelmény, kívánalom, hogy így mondjam. És ezt máshogy nem lehet megítélni, csak próbák által. És én úgy gondolom, hogy amikor itt megrettentek, beszéltem arról, hogy ez az elsődleges reakció. De a másodlagos, hogy mondjam, tehát a célja ennek, a megrettenésnek pontosan ez, hogy próbára tegye az ő szívüket, hogy mennyire hisznek az Úrnak az ígéreteiben. Mennyire hisznek a kijelentés nagyságában és a kijelentés erejében. Hogy próbára tegye őket az Úr. Biztos voltunk mindannyian olyan helyzetben gyerekként, amikor hát voltak olyan dolgok, amitől félt az ember. Nagyon egyszerű példát, sötét szobától, vagy ágy alatt mi van, bármit lehetne sorolni. És mi volt az, ami mondjuk egy ilyen, ilyen rettentéskor, egy ilyen, hogy mondjam, félelemkor sokat számított? Hogyha volt egy olyan, mondjuk a szülő, aki oda bement, megmutatta azt, hogy ott nincsen semmi se, tehát volt egy példa. És Ezt azért hoztam a testvérek elé, mert látjuk mi is, hogy a hit harcában nekünk is vannak példák, amelyek adattak. Ugye a zsidók 11-ben olvashatunk arról a hithősökről, akik pontosan azért adattak nekünk, hogy ezt a hit harcát, amiben bizony mi nagyon sokszor esetleg megrettenünk, vagy ebben a kipróbáltságban igenis, hogy mondjam, nem jutunk előre, akkor lehessen olyan emberekre nézni, akik az Úrral jártak, és ez nekünk példa lehet. De az is csodálatos, hogy ugye hogyan kezdődik a zsidó 12-nek, tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőre, aki előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el bűnöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Isten kijelentésének és nagyságának a megnyilvánulásának a mai ige szakaszban én úgy gondolom, hogy pontosan ez volt a másik célja. A másik célja az, hogy ismerje föl Izrael népe a szívében lévő álnokságot, ismerje föl azt a fajta dolgot, ami elválasztja attól, hogy szívben tudjon igazándiból Istenre, az Isten kijelentésére igent mondani, de a másik oldalon pedig ismerje föl azt is, hogy van lehetőség ugye lerakni a bűnt, és van kire fölnézni. Olyan csodálatos, hogy nekünk az új szövetségi embernek valóban Jézus Krisztussal van lehetőségünk felnézni, mind a hit szerzőjére és a beteljesítőjére. A Lukács evangéliumában és Máté evangéliumában is olvassuk azt, hogy Jézus megfeddi a farizeusokat, mégpedig úgy fedi meg, hogy az a ti bűnötök, hogy nem hisztek bennem. És úgy gondolom, hogy ez a mai igéhez is nagyon hozzácsatlakozó új szövetségi ige, hogy erre akarta rávezettetni, és ezzel akarta szembesíteni Izrael népét, hogy az a ti bűnötök, hogy nem hisztek bennem. Igenlitek azt, mindazt, amit akarok adni, de a hit még nincsen kialakulva bennetek, nincs teljes bennetek. Nem belülről fakad. És ez a megrettenés, ez a füstölgő, rengő, kürcengéssel, hogy mondjam, amikor leszállt az Úr ilyen körülmények között, akkor úgy gondolom, hogy ezt is takarta. Ha átérek ennek a mai ige szakasznak a másik részére, akkor mielőtt áttörnék, még azért annyit szeretnék mondani, hogy ugye Mózest itt, mint közvetítőt mutattam be az igén keresztül, és ugye, mint egy közvetítőnek, azért van néhány olyan tulajdonsága, ami ahhoz kell, hogy azt a feladatot, amit rábíztak, azt el tudja látni. Én ide írtam néhányat. Ugye kijelenti azt, amit közölni kell, képviseli azt, aki közölte mindazt, amit rábíztak, tehát képviseli a közlőt, és végrehajtja a közlőnek az utasításait. És amikor azt olvassuk, hogy te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, akkor ebben a hallgatunk rádban Mózes részéről az a fajta felelősség is megvolt, amit ő fel is vállalt, hogy azt kellett képviselnie, azt kellett kijelentenie, és azt kellett végrehajtania, amit az Úr mondott neki. És ebben, itt ebben az ige szakaszban Mózes cselekedeteiben semmi kivetnivalót nem látunk. Tökéletesen végrehajtotta mindazt, amivel a közlő megbízta őt. És a számomra azért fontos, mert mi mindannyian ilyen közvetítők vagyunk. Mindannyian az evangéliumnak a közvetítői vagyunk. És ez a fajta hármas feladat, ez a fajta hármas felelősség, hogy mindazt, amit az Úr kijelent, amit megértettem, azt továbbadjam, képviseljem az Úrat, tehát nem csak szóval, hanem cselekedettel is, igenis, azt képviseljem, aki a közlő, annak az akaratát képviseljem, és annak az akaratát cselekedjem, amivel ő megbízott, és végrehajtsam. Végrehajtsam mindazt, amit ő elém hoz. Tehát azért fontos ez, mert én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus az a tökéletes közvetítő, aki az Isten akaratát és az Isten kijelentését ugye közvetítette az ember számára, és nem csak közvetítette, hanem bemutatta igazándiba az Istennek a valódi arcát. Még néhány igét szeretnék idehozni, mégpedig a Bírák könyvének a harmadik fejezetéből, a Bírák 3-ból. Még itt talán itt a próbára tevésre visszautalva. Tehát a Bírák harmadik könyvének első, a Bírák könyvének harmadik fejezetének az első verse az így szól. Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az Úr, hogy próbára tegye velük Izraelt, mindazokat, akik már tudtak a kánaáni harcokról. Nem tudtak a kánaáni harcokról. Ugye itt végül is már abban az időszakban járunk, amikor Izrael átkelte Jordánon és elkezdte elfoglalni ugye Kánaán földjét, de még voltak olyan földrészek, amelyek ezt nem tette meg. Tehát ezért is, hogy Izrael fiainak az újabb nemzedékei megismerjék, és hogy megtanítsa hadviselésre azokat is, akik előtt nem ismerték azt. Ezek voltak a filiszteusok ötfejedelme és az összes kánaáni, szidóni és a hiviek, akik a Libanon hegyvidékén laktak, a Bálhermon hegyétől a Hamádba vivő útig. Ott voltak, hogy próbára tegye velük Izraelt, és megtudja, hogy hallgatnak-e az Úr parancsolataira, amelyeket őseiknek parancsolt Mózes által. Tehát ez a 20. fejezet, 20. verse, hogy Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Ez a próbára tevés, ez nem csak Izrael népének abban az időszakában, hanem látjuk, hogy későbbi időszakban is újra és újra visszaköszön. Miért volt ez fontos? Azért volt fontos, mert a próbára tevésen keresztül mit tanultak meg? Hallgatnak-e, vagy mi volt a kérdés? Hallgatnak-e az Úr parancsolataira, amelyeket őseiknek parancsolt Mózes által? Az újabb nemzedék. Valóban így van a mi életünkben is, hogy mindazt, amit megértettünk, ami próbákon átmentünk, azt át lehet adni a következő nemzedéknek, de az ő életükben is ezeknek a próbákat nem lehet kikerülni. És nem is akarja az Úr ezektől úgymond megóvni őket. Mert pontosan a következő nemzedék is ezeken a próbákon, a nyomorúságokon, nehézségeken keresztül mutatja meg a hitének az erejét, a hitének a valódiságát. Tehát most szeretnék áttérni ennek a mai ige szakasznak a második felére. Ez Isten tiszteleti rendelkezések, ugye ennek itt az összefoglaló neve. Én ketté szeretném választani. Egyrészt ugye arról beszél az Úr, hogy ne készítsen Izrael népe ezüstisteneket, aranyisteneket, tehát ne visszatérve itt a tíz parancsolatra, annak a második parancsolatára, hogy ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, azoknak a képmására, tehát nem csak a bálványok, tehát az idegen, a pogány istenek képmására, hanem itt azt mondja, hogy ugye az Úrnak a képmására. Miért? Mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon tisztán látható az Úrnak az elképzelése, mégpedig azért, mert ne testileg akarják őt megtalálni és leborulni előtte, hanem lelkileg, szellemileg akarják őt megtalálni. És úgy van ez a mi életünkben is, mert tudjuk, hogy az Isten országa az bennünk van. Az bennünk van. Ez nem jelenti azt, hogyha itt összegyűlünk, ez bármilyen problémát okozna, hanem az Isten országa az azt jelenti, hogy az Isten megnyilvánulása, az Isten képe, az mindannyiunk számára egyenként más és más, annak ellenére, hogy ugye vannak azonos tulajdonságok, azonos ismérvek, amelyeket mindannyian megtapasztaltunk, és mindannyian átéltünk. De mégis az Isten kép, az mindannyiunkban egy picikét más és más. Pontosan azért, mert mindannyiunknak más a nehézsége, a nyomorúsága, amiből megszabadított, amin keresztül megmutatta az ő hatalmas erejét, de valahol mégiscsak azt látjuk, hogy azonos, hogy mondjam, tehát együtthatóra tudunk jutni az Isten képével kapcsolatban, annak ellenére, hogy egy picikét más és más. De nem elképzelt szobrokban, elképzelt képekben kell az Istennek a valóságát megélnünk, hanem a mindennapi életben, a szívben kell megélnünk. Mert ez ad nekünk pontos eligazítást. Tehát óvja ettől Izrael népét az Úr, és nekem még az is itt előjött, hogy ugye miért mondja azt az Úr, hogy ezüstisteneket és aranyisteneket? Hát tudjuk, hogy mind a kettő a gazdagságnak a szimbóluma. Pedig ugye Ageus próféta könyvében olvassuk azt, hogy enyém az arany és enyém az ezüst. Az Úré. Nem az emberé, hanem az Úré. És az Úr dicsősége, amiről azt olvastuk itt, hogy mennydörgésben, villámlásban, kürtzengésben és hegyfüstölgésében jelent meg, az sokkal nagyobb, mint az arany és az ezüst. Ez mindannyiunk számára azt hiszem egyértelmű. Aztán a másik, ami ebben az Isten tiszteleti rendelkezésekben ugye elhangzik, hogy hogyan kell Istennek áldozni, hogyan kell neki áldozatot bemutatni. És ugye ez is azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy földből csinálj nekem oltárt, és azon áldozd az égő áldozat és a béke áldozatodat, ugye ez azt is mutatja, hogy és hogy elmegyek hozzád, és megáldalak minden szent helyeden, ahol emlékezetésé teszem a nevemet. Ugye itt az van, hogy minden szent helyen, ahol emlékezetessé teszem a nevemet. Itt arról beszél az Úr igéje, hogy több helyen is lehet áldozni. Aztán az 5 Mózes 4-ben aztán adja azt a rendelkezést, amikor ugye már csak, majd csak egyet, egy helyet jelöl ki, de ebben talán azt hiszem az a világos és egyértelmű, hogy minden az Úré. Az egész teremtett világ az Úré. Tehát nem az ember alkotta oltár, nem a kőoltár, amit ugye az ember alkotott, teszi azt a helyet megszentelté, hanem az Úrnak a jelenléte teszi megszentelté. Ez a legfontosabb dolog. És én úgy gondolom, hogy ez a mai világra is igaz, mert látjuk a szebbnél szebb templomokat, látjuk a szebbnél szebb oltárakat, látjuk mindazokat a dolgokat, amelyeket emberkéz alkotott, de nagyon jól tudjuk ebből a mai igéből, és nagyon egyszerűen és világosan kikövetkeztető, hogy nem az a hely, nem az fogja meghatározni, hogy hol van jelen az Úr, hogy mennyire szép, és mennyire az ember alkotta, hanem fordítva az Úr tudja megszentelni a helyet, és ennek igazándiból nincsenek határai. Ne csinálj ezüst isteneket és arany isteneket lélek által lehet őt imádni, és lélek által lehet őt megtalálni, és nem az elképzelések, nem főleg az emberi elképzelések által. Még talán egy gondolatot hadd tegyek hozzá a testvéreknek. Pillanat még az öt Mózesből szeretnék egy párhuzamos igét a testvérek elé hozni. Az öt Mózes 1-től szeretném még egy párhuzamos igét felolvasni, hát úgy párhuzamos, hogy itt Mózes emlékezteti Izrael népét a törvényadásnak a helyére és mikéntjére. Az 5 Mózes 5-ből az első verstől. Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, ami Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, minnyájunkkal, akik itt ma életben vagyunk. Szemtől szembe beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűzből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el az Úr igéit. És ebből az ige szakaszból, ami nagyon fontos, hogy itt az első versnek a második felében arra inti Izrael népét Mózes, hogy tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek meg azokat. És úgy gondolom, hogy ezt akarta az Úr is a népnek elmondani a dicsőségén keresztül, hogy mindaz, amit ő elmondott, az nagyon fontos, és mindaz, ami kijelentésre került, az valóban azért került kijelentésre, hogy tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek meg azokat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon csodálatos, hogy mondjam, cél is mindannyiunk számára, hogy mindaz, amit megértettünk az Isten igéjéből, azt tanuljuk meg, tartsuk meg, és teljesítsük is meg azokat. Talán ennyit szerettem volna erről az ige szakaszról elmondani, és átadom a szót a testvéreknek, hogy ha van hozzáfűzni valójuk, akkor tegyék hozzá.